Kedves hallgatóim, a francia forradalom és a napóleoni korszak a helyi egyház számára a súlyos megpróbáltatások ideje volt, a teológiai alkotómunka lehetőségei gyakorlatilag megszűntek. A katolikus szellemi élet továbbélésének biztosítékát így kezdetben az emigrációban élő, az ellenforradalmi, jó részt laikus gondolkodók jelentették. A normális helyzet csak a restauráció idején, 1815 után állt helyre, amely egyben az újrakezdés, a virágzás idejét is jelentette, nem csupán a hitélet és az egyház szervezet, de a katolikus írásbeliség számára is. A hagyomány folytonosságát biztosító, az újrakezdés lehetőségét megteremtő katolikus gondolkodók sorában a legkorábban színre lépő szerző Joseph Marie Comte de Maistre volt, savoyai francia író, gondolkodó, politikus és diplomata, éveken át a Szárd Királyság oroszországi nagykövete, laikus katolikus filozófus, az ultramontanizmusnak nevezett konzervatív katolikus történetteológia és politikai filozófia képviselője, a francia forradalom áldáz ellenfele. De Maistre 1753-ban a Szárd Királysághoz tartozó Chambéryben látta meg a napvilágot arisztokrata család gyermekeként. Jezsuita kollégiumban, majd a Torinói Egyetemen tanult, jogi pályára lépett. 1789 után következetes ellenfele lett a forradalomnak, a Savoya feletti francia uralom idején egy időre Svájcba emigrált, majd diplomáciai szolgálatba lépett. Filozófiai és politikai íróként első fontosabb svájci emigrációjában írt munkája az 1796-os megfontolások Franciaország számára volt, az ellenforradalmi szellemű francia politikai irodalom alapműve, amelyben a forradalmat, különösen a jakobinus diktatúrát Isten, a 18. századi ateizmust, materializmust megtorló büntetésének tekintette. Későbbi műveinek is visszatérő témája volt a gondviselés történeti szerepének tisztázása, az uralkodók Istentől kapott hatalmának sérthetetlensége, és a forradalomnak, mint önmagát is pusztulásba döntő rossznak a bemutatása. Ultramontanista felfogásának legjelentősebb kifejtése a Pápáról című történetteológiai műve volt. Ennek fő tézise a pápai tévedhetetlenség politikai és teológiai értelmű állítása, a pápák nemzetek feletti evilági hatalmának védelmezése volt. Véleménye szerint a pápa minden politikai és társadalmi szuverenitás forrása, tehát szükségképpen tévedhetetlen. Az ő zsinatok által sem korlátozható személyes tekintélye és nemzetek feletti uralma sem lehet minden, uralma lehet minden politikai hatalom forrása. De Maistre szerint mindez abból adódik, hogy az eredendő bűn miatt az emberi közösség csak egy abszolút Isten által rendelt hatalomnak alávetve képes szuverenitását és szabadságát birtokolni. A forradalom a világrendjének megváltoztatása közvetlen lázadás a gondviselés akarata ellen, amely a társadalom két legfontosabb pillérét, a hagyományt és a tekintét kérdőjelezi meg. De Maistre a pápai főség alatt megvalósuló keresztény egységről és a felekezeti szakadások megszüntetéséről megfogalmazott koncepciója a tradicionális társadalomról és a monarchikus államformáról vallott felfogása a 19. század szélsőséges klerikális konzervativizmusának vált vezéreszméjévé, maga Róma azonban politikai megfontolásokból óvatosan elhatárolódott az európai katolikus uralkodók által is mereven elutasított ókonzervatív radikalizmustól. De Maistre a restauráció győzelme után 1821-ben Torinóban távozott az élők sorából. Vele egy nemzedékhez tartozott Louis Gabriel Ambroise Vicomte de Bonald, francia politikai író, laikus, katolikus filozófus, szélsőségesen királypárti konzervatív gondolkodó de Maistre mellett az ultramontanizmus vezető képviselője. Bonald nemesi família gyermekeként 1754-ben született a dél-franciaországi Le Monnat kastélyában. Párizsban az oratoriánusoknál tanult, néhány évig a királyi testőrségnél szolgált, majd szülőföldjémet a helyi parlament tagja, 1791-ig polgármester. Kezdetben rokon szembezett a forradalmi eszményekkel, a radikálisok győzelme után azonban királypártiként Heidelbergbe, majd Svájcba emigrált. A direktórium idején 1797-ben tért haza, rövidesen pedig az írásait kedvelő Napóleon jóvoltából lekerült az üldözendő emigránsok listájáról, sőt egyetemi állást vállalhatott, és gyakran fordult meg konzervatív királypárti szalonokban. A Bourbon restauráció idején a parlament tagja lett, majd főrendi címet nyert, felvették a francia akadémia tagjai sorába. Ezt a főrendi házi tagság a miniszteri rang követte, az 1830-as forradalom után azonban visszavonult a közélettől, és családi birtokán élt egészen 1840-ben bekövetkezett haláláig. Bonald legfontosabb 1796-ban emigrációban keletkezett a politikai és vallási hatalom elméleti című munkájában, az abszolút monarchia intézménye, a pápa világi uralkodók feletti főhatalma és a közvetlen isteni elveken nyugvó tradicionális társadalmi rend helyessége mellett foglalt állást, és élesen elutasította a forradalmat, a társadalmi rend bárminő megváltoztatását. Később kidolgozott szisztematikus társadalom bölcselete magát a társadalmat olyan organikus képződménynek tekintette, amely közvetlen isteni akarat szerint működik, ennek az akaratnak pedig a pápák és királyok a megtestesítői. Gyakorló politikusként is igyekezett konzervatív eszméjét érvényre juttatni, mint a cenzúra bizottság elnöke, harcolt a korlátlan vallás és sajtószabadság ellen, sérelmezte a házasság felbontásának engedélyezését. Igen, jelentős Bonald nyelvelmélete, aki abból a megfontolásból indult ki, hogy a nyelv előfeltétele minden emberi gondolkodásnak, tehát nem lehet emberi találmány vagy társadalmi közösségi alkotás, hanem csak Isten ajándéka. Az így kapott nyelv a hagyomány legfontosabb közvetítő közege, szabályai pedig mintául szolgálnak az egyházi és az állami tekintély megalapozásához is. Róma más ultramontán gondolkodókhoz hasonlóan óvatos tartózkodással fogadta radikális, konzervatív társadalom teológiáját. Az előbbieknél bő egy évtizeddel volt fiatalabb François Auguste René Vicomte de Chateaubriand, francia író, politikus, laikus, katolikus, teoretikus, publicista, a konzervatív eszmék és az ultramontán szemlélet képviselője, a francia katolikus romantika meghatározó alakja. Chateaubriand 1768-ban elszegényedett arisztokrata családgyermekeként született Saint-Malo-ban. Eredetileg katonatiszt volt. 1791-ben a forradalom ellenségeként szolgált az ellenforradalmárok emigráns hadseregében, de már ekkor élénk érdeklődést mutatott az irodalom, a történelem, a vallás dolga iránt. A királypártiak veresége után Amerikába távozott, az indiánok között élt, 1793-tól pedig Londonban próbált első írásaiból és nyelvtanításból megélni. Romantikus íróként 1800-ban vallási fordulatot élt meg, ennek lett eredménye, miközben romantikus regényeket, novellákat is közreadott, híres műve a kereszténység szelleme. Hazatérése után Napóleon is felfigyelt rá, kinevezte követségi titkárra Rómába, majd Svájcba. Rövidesen írásainak témát adó körutazást tett a mediterrán térségben, Hazatérése után azonban a császár ellen fordult, aki vidékre száműzte. A restauráció idején komoly politikai szerepet vállalt képviselő londoni követ, rövid ideig külügyminiszter is volt, az 1830-as forradalom után viszont ellenzékbe vonult, minden korábbi kapcsolatát megszakítva Párizsban, élete alkonyán Saint-Malo-ban élt. Az utóbbi helyen halt meg 1848-ban. Számos romantikus szépírói alkotása mellett első elméleti igényű írása az Essay a forradalomról, de Maistre és de Bonald felfogásához hasonló szellemben, de némi Rousseau hatást is mutatva ítélte el a forradalmat és a királyság megdöntését. 1800-ban, miután szemlélete radikális vallásos fordulatot jelentette meg a Kereszténység szelleme című munkát, amelyben a kereszténységnek az európai civilizációra gyakorolt hatását igyekezett rehabilitálni. Ettől kezdve elmélet írásaiban, de számos szépírói művében is a középkor idealizált képét igyekezett megrajzolni, a hitről, a kereszténységről kifejtett nézetei pedig egy élmény és érzelem közti vallásosságról tesznek tanúbizonyságot. Rousseau nyomán élete végéig lelkesedett a természetért és a természetes emberért, amelynek alakját a keresztény élményrend naív tisztaságában, a katolicizmus költői fennköltségében vélte megtalálni. Elkötelezett, konzervatív közéleti katolicizmusa és romantikus szenvedélye mellett Chateaubriand a francia regényirodalomnak is meghatározó, hatalmas életművet megteremtő alakja volt. Már egy fiatalabb nemzedékhez tartozott Louis Eugène Botton, katolikus filozófus és teológus, 1828-tól egyházmegyés pap Strasbourgban, majd Párizsban egyetemi tanár, a tradicionalizmusnak a romantika intuicionalizmusához közel álló képviselője. Botton 1796-ban Párizsban látta meg a napvilágot. Szülővárosában tanult teológiát és bölcseletet, innen került át Strasbourgba, ahol tradicionista szellemű előadásaival hívta fel magára a figyelmet. Ennek lett az eredménye, hogy 1828-ban kénytelen volt lemondani katedrájáról, de magántudósként még évekig a városban maradt. 1849-ben, mint az egyházmegye helynöke utazott Párizsba, ahol rövid idő alatt kiváló egyházi szónokként nagy népszerűségre tett szert. 1853-ban lett az egyetemen a morálteológia professzora, és ezt az állását egészen 1867-ben Viroflay-ban bekövetkezett haláláig megtartotta. Botton filozófiai és teológiai nézeteinek kiinduló pontja annak állítása volt, hogy az egyéni értelem önmagában alkalmas a metafizikai és vallási tudás megszerzésére, Isten létének belátására, ilyen ismeretek megfogalmazására vagy elvetésére. Ennek megfelelően élesen elutasította Kant kriticizmusát és a klasszikus német idealizmus racionalizmusát, de az újraéledő skolasztikát is. Nézete szerint a vallás dolgai nem észszerűek vagy észszerűtlenek, hanem ész felettiek, értelmen túliak. Vallási tudásunk forrása így csak az őskinyilatkoztatás, az ősszülőknek az a paradicsomi tapasztalata lehet, amely nem az ész, hanem az intellektus révén nemzedékről nemzedékre öröklődő emlékezetként, Isten színről színre való látásának emlékezetteként él tovább az emberek nemzedékeiben. Az intellektus valójában intuitív értelem, amely nem más, mint az emberben eleve meglévő hit, amelynek ismerettartalma áthagyományozás révén kerül mindenki birtokába. Ez egyben azt is jelentette, hogy a hit minden értelmi aktus alapja és előzetes feltétele. a hithez elvezető értelem realitásának tagadása, és ebből következően éles Arisztotelesz és skolasztika kritikája miatt 1840-ben Róma Botten véleményét fideizmusként elítélte, ő pedig visszavonta vitatott téziseit. Élete utolsó éveiben morálteológiai kérdésekkel foglalkozott, cenzúrázott nézetei egy részét pedig tanítványa, Auguste Bonetti vitte tovább. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.